Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Isten tiszteltünk elején énekeljük azt az éneket, amit ki lesz vetítve. Legyen a mi hangunk kedves illat.
Legyen a mi hangunk kedves illat, legyen olyan, mint egy áldozat. Dicséretünk töltse be templomodat, hallelujját szentve boldogan. Szent vagy, szent vagy, minden való úrunk. Szent vagy, szent vagy, minden adó Istenünk. Legyen a mi hangunk kedves illat, legyen olyan, mint egy áldozat. Dicséretünk töltse be templomodat, hallelujját szentve boldogan. Szent vagy, szent vagy, minden adó úrunk. Szent vagy, szent vagy, minden adó Istenünk.
Foglaljuk el helyünket és hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, ahogy ez írva található Lukács evangéliumának a 13. részében. Jézus, amikor Jeruzsálem felé tartott, városról városra és faluról falura haladva mindenütt tanított. Valaki azt kérdezte tőle, Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Ő így felelt nekik. Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Amikor már felkelt a házúra és bezárta az ajtót, megálltok kívül, és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok. Uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszol nektek, nem tudom, honnan valók vagytok. Akkor kezditek majd mondani, eletted, ettünk és ittunk, és az utcáinkon tanítottál. Ő pedig ezt mondja nektek, nem tudom, honnan valók vagytok. Távozzatok tőlem mindnyájan, ti gonosztevők. Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. Idáig az a rövid ige szakasz, imádkozzunk. Drága mennyei atyán, köszönjük neked Jézusnak a figyelmeztetését, hogy most még van lehetőségünk hozzád jönni, de később vége lesz ennek a lehetőségnek. Uram, arra figyelmeztet Jézus, hogy igyekezzünk bemenni azon a szoros kapun, amelyik a te országodba vezet. Uram, szeretnénk megismerni ezt az országot. Szeretnénk járni ezen az úton. Szeretnénk hozzátartozni, téged követni. Köszönjük, hogy ma is összegyűjtöttél bennünket ezen a vasárnapon, hogy hallhatjuk a te ígédet. Kérünk, légy itt közöttünk. Adj nekünk nyitott szívet, hogy halljuk és értsük, hogy mi az, amire te tanítani akarsz bennünket. Taníts a te utadon járni. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 231. dicséretnek az első, második, harmadik és negyedik versét. Közben a gyerekek Péterrel átmehetnek a parókiára a gyerekfoglalkozásra. Tehát 231. dicséret első 4 verse.
Könyörögjünk Istennek, ő szemben bocsáss, aki magas mennyből fénylő irányát. Vége el mi szívünknek minden homályát, hogy érthessük Istenünknek mindennek a parantját. Ő szentébe szerény gyar álló bűnösöknek bátorítója. Ítőben tántorbódnak erős gyámora, és az üregénységükben csak te vagy felvállója. Te vagy, ami lelkünkben édes reményel, ami szomorú szívünknek igaz öröme. Lelki háborúinknak csendesítője, az örök életben bennünk csak te vagy elkezdője. Te tanítád véremben a profétával, igazgatád ő nyelvüket kísírásúval. Te
profétákról énekeltünk, hogy Isten rajtuk keresztül tanít bennünket. A mai Isten tiszteltünkön Ezékiel próféta következik. Ezékiel próféta könyvéből olvasom az első részt, és a második résznek az első 7 versét. A harmadik évben, a negyedik hónap 5-én, amikor fogságban élő nép között voltam, a Kebár folyó mellett, megnyílt az ég, és isteni látomásokat láttam. A hónap 5-én Jójákim király fogságba vitelének 5. évében szólt az Úr igéje Ezékiel paphoz, Búzi fiához, a káldeusok országában a Kebár folyó mellett. Megragadta őt ott az Úr. Láttam, hogy forgó szél jött észak felől, nagy felhővel és egymást érő villámlással. Körülötte fényözönnel. A középből villámok közül, mintha ezüstös csillagás tündöklött volna. 4 élőlény alakja volt ott, melyek látszottak. Emberekhez hasonló alakjuk volt, de mindegyiknek 4 arca volt, és 4 szárnya volt. Lábaik egyenes lábak voltak, de lábfejük olyan volt, mint a borjúláb. Ragyogóak voltak, mint a fénylő réz. Szárnyuk alatt 4 felől emberi kezek voltak. Mind a 4-nek több arca és szárnya volt. Szárnyaik összeértek egyike a másikhoz. Nem kellett megfordulniuk, mikor jártak, mindegyik előre nézve tudott menni. Ilyen volt az arcuk. Volt ember arcuk, de volt oroszlán arca is mind a 4-nek jobbról. Bikarca is volt mind a 4-nek balról, és volt sasarca is mind a 4-nek. A fejük fölött lévő boltozaton fölül egy zafírfényű trónus alakja látszott. A trónus alakja fölött pedig emberhez hasonló alak látszott. Ezüstösen csillogónak láttam. Derekától fölfelé úgy látszott, mintha tűz fogná körül. Derekától lefelé pedig úgy láttam, mintha fényözön venné körül. A körülötte lévő fényözöny olyannak látszott, mint a szivárvány, mely felhőkön szokott lenni esős napokon. Ilyen volt az Úr dicsőségének látványa. Amikor megláttam, arcra borultam, és hallottam, hogy valaki megszólal. Ezt mondta nekem. Emberfia, állj a lábadra, beszélni akarok veled. Miközben beszélt, lélek áradt belém, talpra állított, én pedig hallottam, hogy beszél hozzám. Ezt mondta nekem. Emberfia, elküldelek téged Izrael fiaihoz, a lázadó néphez, amely fellázadt ellenem. Hűtlenek voltak hozzám ők is, őseik is egészen a mai napig. Makacs és konok szívű fiakhoz küldelek. Mondd nekik, így szól az én Uram, az Úr. Akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele, hiszen engedetlen nép ez. Majd megtudják, hogy proféta volt közöttük. Ideig ez a rövid igeszakasz, és olvashatnám sokáig még Ézsaiásnak ezt a gyönyörű látomását. A bibliai történetben ősz óta egy ilyen 7 mérföldes lépésenként átveszük a Bibliának a nagy történetét, a nagy narratíváját. Szó volt a kezdetben arról, hogy minden Isten akaratából jött létre ebbe a világba, az ő szeretetéből hozta létre ezt a világot, de hogy az ember fellázadt Isten ellen, és ebben a fellázadt világban élünk most. De Istennek van megoldása erre, és elkezdte megvalósítani az ő tervét ebben a világban. Először azzal, hogy kiválasztott egy embert, Ábrahámot, akiből aztán nagy nép lett, Istennek a kiválasztott népe, Egyiptomba kerültek, aztán Mózes segítségével Isten kiszabadította őket, és amikor vándoroltak a pusztába, Hóreb hegyénél, Isten szövetséget kötött ezzel a néppel. Tehát szövetséget kötött először Isten Ábrahámmal, utána az ő utódaival, ezzel a néppel, hogy megtartják törvényeit, az ő népe lesznek, és Isten oltalmazni fogja őket. És Isten hatalmasan megtartotta ezeket az ígéreteket. Ábrahámnak, az egyszem embernek, aki egyszem gyerekese volt, azt ígérte, hogy nagy néppé teszi, hogy egy földet ad neki, hogy általa áldáshoz az egész világra, és akkor ebből Ábrahám idejében annyi teljesedett be, hogy jó, hát született egy fia. Öreg korában már 100 éves volt. De később ezek az ígéretek sorra beteljesedtek. És ahogy vettük végig a történeteket, már eljutottunk a királyság koráig. Amikor már tényleg nagy nép voltak, volt egy országuk, hatalmas királyságuk, gyönyörű építkezéssel, fővárossal, Salamon király gyönyörű templomot épített, Isten megígérte, hogy ott lesz velük, ott fog lakni a népek között, az ő áldása lesz rajtuk. És hiába ebben a nagy jólétben egyre inkább elfeledkeztek Istenről. Isten prófétát küldött hozzájuk. De ők kigúnyolták Isten követei. Megvetették kielentését, gúnytűztek a prófétákból, míg olyan magasra nem csapott az Úr haragja népe ellen, hogy már nem volt menekvés. Ez egy 300 éves folyamat a prófétáknak az időszaka. Először 722-ben az asszírok elfoglalták az országnak az északi részét, Izraelt, és fogságba vitték. A déli részen Júda még 120 évig viszonylag szabad maradt. De, és őket is újra és újra figyelmeztették a proféták. Térjenek meg, változzanak meg. Mi volt ebben az országban? Bálványisteneket imádtak, ami nem csak azért baj, hogy mert hát nem csak ebbe az Istenbe hisznek, hanem ezek nagyon gonosz dolgok voltak. A termékenységért a saját gyerekeiket áldozták föl a bálványisteneknek az oltárán. És ezek hamis istenek. Nem véletlen, hogy Isten iszonyatosan kiakadt, hogy butaságokban hisznek, de őt nem követik. Tehát újra és újra jöttek a proféták, de nem figyeltek rá. És akkor 598-ban elfoglalták Júdát is, a déli részt, Jeruzsálemet, ahol még a maradék királyság volt, de nem rombolták le teljesen a várost. Elvitték a vezetőket, Jójákim királyt, Cidkiát ültették a helyére helytartónak. Az volt a feladata, hogy a Babilonnal szövetségben, az babiloni hatalmat kiszolgálva gondoskodjon erről a népről. De mégis a saját népükből való helytartójuk vagy királyuk volt. De ez a Cidkiá, ez próbált Egyiptommal szövetkezni, Jeremiás proféta ezerszer figyelmeztette, erről volt szó múlt vasárnap, hogy Jeremiást kalodába zárták, beledobták a szennyvízgödörbe, mikor mit, elégették az írásait, tehát nem hallgattak Jeremiásra. 12 évvel később, 587-ben újra felvonult a babiloni birodalom, és porig rombolták a várost, rengeteg embert megöltek, a maradékot elvitték a fogságba. Tehát itt volt egy köztes időszak, és ebben a köztes időszakban volt az az idő, ami Ezékiel prófétának az ideje. Jeremiás is ebben az időben figyelmeztette a népet Isten nevében, Ezékiel is, de még Jeremiás ugyanezt Jeruzsálemben tette, Ezékielhez Isten a fogságban szólt. Már 5 éve ott voltak fogságban, Tehát ez valamikor 593 között körül, időszámításunk előtt 593 körül volt, és akkor jött ez a különös látomás, amit felolvastam. Kerubokat látott. Négy arca volt minden irányba, négy szárnya, négy karja, de hogy fölötte megjelent az Isten dicsősége. Azt mondta Isten, emberfia, állj a lábadra, beszélni akarok veled. Miközben beszélt, akkor belé áradt Isten lelke. Érezte, hogy Isten szent lelke őt betölti. Ezt mondta, hogy elküldelek téged Izrael fiaihoz, a lázadó néphez. Mert hogy ők magad is honok szívű nép. De te akkor is beszélj hozzájuk, hát ha megváltoznak. És adott egy irattekercsen. Volt egy irattekercsen, siratóének sóha jajszó volt ráírva. Ezt az irattekercset, ez az Istennek az igéje, Ezékielnek meg kellett enni. Ez egy látomás volt, tehát nem fizikailag történt meg ez, de hogy ezt az élményt Ezékiel átélte, hogy ő megeszi azt az üzenetet, amit Isten átad neki, az benne van, és utána az ő belsejéből szól Istennek az igéje a néphez. És Ezékiel nagyon sok mindent mondott Isten nevében. Isten haragjáról, ítéletéről beszél. A beszédeiben gyönyörű képeket használt. Volt egy látomása a jeruzsálemi templomról. Isten ezt elmondta az embereknek. Az történt vele, hogy látomásban az Isten őt fogta és elvitte Babilonból vissza Jeruzsálembe. A templomba, és bejárták a templomot. Ez még a köztes időszak, még mielőtt nem lett lerombolva az egész. Tehát abban a köztes 11 évben. És az Istennel együtt bejárták azt a templomot. A különböző szobáit, a kamráit, ahol emberek dolgoztak, éltek. Volt az a szent rész, ahol áldozatokat mutattak be, meg a környező részek, ahol a papok éltek, dolgoztak. És megmutatta, hogy milyen bálványimádás, milyen gonoszságok, milyen bűnök vannak ott. Hogy iszonyatos dolgok történnek a templomban. És ebbe a látomásba azt látta Ezékiel, hogy az Isten dicsősége és szentsége elhagyja ezt a templomot. Azt a templomot, ami Salamon templom szentelési imádságát olvastuk régebben, hogy Isten ott van velük. Hogy ez egy szent hely, különleges hely. És az Isten dicsősége elhagyja ezt a templomot. Évszázadokon át figyelmeztette Isten a népet profétákon keresztül. De Izrael fűtlen volt. És volt egy másik kép Izraelnek a proféciái között. Egy fiatal lány, mezítelen, elhagyott. De Isten betakarta, magához vette. Megmosdatta, szép ruhákba öltöztette, ékszerekkel ékesítette. Nagyon nagy szeretettel vette körül. Ez az Izrael, ez az elhagyott fiatal lány. De Izrael hűtlen lett hozzá, megcsalta mindenki mással. Színes kendőit másoknak adta, mások előtt táncolt, másokkal szeretkezett. A női hűtlenség jelképezi Isten szeretett népének a hűtlenségét. Gondoljunk arra, hogy mit érez egy férfi, amikor imádott szerelme megcsalja. Másokkal nevet, másokkal táncol. Pedig ő mentette meg, ő emelte fel, ő öltöztette fel gyönyörű keleti ruhákba, ő adott neki illatszereket, ékszereket, körbevette szeretettel, szerelmével. A lány mégis hűtlen hozzá. Ilyen az, amikor Isten népe elhagyja az ő Istenét. Ezékiel proféta választ ad az embereknek arra a kérdésére, hogy miért kerültek ők fogságba? Miért kerültek egy megalázott állapotba, száműzve, idegen népek közé, kiszolgáltatva idegen hatalomnak? Hiszen abban az időben úgy gondolták, hogy amelyik népnek erős az Isten, az megmenti őket. Ha legyőzi őket az ellenség, hát akkor az egy gyenge Isten, az nem is igazi. De Ezékielnek a tanítása válaszad erre, hogy nem az Isten gyenge. Ti hagytátok elő. hogy a babiloni fogság büntetés. A gonoszságért, a bálványimádásért, az erkölcstelenségért, a kapzsiságért, a szociális igazságtalanságukért, de leginkább büntetés a hűtlenségért, hogy Istennek a parancsait, a törvényeit, amit azért adott, hogy egy tiszta és szent nép legyenek, ezt megszegték. Ha tovább olvassuk Ezékiel prófétának a könyveit, akkor nagyon sok proféciát találunk idegen népek ellen is. Akár Babilon ellen is. Mert Isten Úr az idegen népek felett is. Babilonnak is hatalmat adott egy időre, még Izrael népe felett is, még az ő szeretett népe felett is. De azt mondja Ezékiel, hogy Babilont is meg fogja büntetni Isten a gonoszságaiért. Tehát Isten az, aki a gonoszságoknak határt szab. Ő Úr mindenek felett. És ha még tovább olvassuk Ezékiel könyvét, akkor a 33. résztől nagyon megváltozik ez a könyv. Eltelt egy csomó idő, és itt is már Isten már egy másik üzenetet bízott a prófétára. Már arról beszél, hogy a büntetés idejének letelte után Isten visszahozza őket újra Egyiptom földjére. Azt mondta nekik Ezékiel, kihozlak benneteket a népek közül, összegyűjtelek az országokból, beviszlek benneteket saját földetekre. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságtól és minden bálványoktól megtisztítalak benneteket. Tehát a szabadulás, a hazatérés ígérete nem független a bűnbánattól, megtéréstől és a bűnbocsánattól. Bocsánat, tehát nekik meg kell ahhoz változni, hogy beteljesedjen az, amit Isten ígért, hogy 70 év után hazajöhetnek Babilonból. Ézsaiás ezt írta, új szívet adok nektek, új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok. Az én lelkemet adom belétek, gondoskodom róla, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. Abban az országban fogtok lakni, melyet őseiteknek adtam. Az én népem lesz, én népem lesztek, én pedig istenetek leszek. Tehát, hogy Isten helyreállítja ezt a jó viszont. Korábban Jeremiás is erről beszélt, hogy új szövetséget kötök velük, törvényemet a szívükben írom. Ugyanígy mondja Ezékiel proféta is, hogy új szívet, új lelket ad. A megkeményedett szív helyett, hús szívet, érzésekkel, érzékenységgel teli szívet ad. Amikor megtisztítalak benneteket minden bűnötöktől, benépesítem a városokat, és újjáépülnek a romok. Művelni fogják a pusztává tett földet, azután, hogy pusztán hevert az arra járók szeme láttára. Akkor ezt mondják, ez a pusztává lett föld itt most olyan, mint Éden kertje. Rommá lett, elpusztult, falaitól megfosztott városokat pedig megerősítették, és újból laknak bennük. Tehát itt megjelenik az ígéret, hogy vissza fognak térni. Ezékiel látott egy különös látomást, egy völgyet látott, egy régi vesztes csatanyomán. Elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgybe. A völgy tele volt csontokkal. Végig vezetett körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazok voltak. Megkérdezte tőlem. Emberfia, életre kell nekem még ezek a csontok? Én így felemtem. Ó, Uram, te tudod. Akkor ezt mondta nekem. Profétálj a csontokról. Mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram, az Úr, ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és életre keltelek. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítalak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Milyen furcsa feladat! Száraz csontoknak profétálni. Réges-rég halottak. Isten mégis ezt várja Ezékieltől, hogy hittel, erővel, Isten nevében beszéljen hozzájuk. Hogy hatalommal, Istentől kapott hatalommal szóljon hozzájuk. Én tehát profétáltam, ahogy megparancsolta nekem. Amint profétálni kezdtem, hirtelen nagy zörgés támadt, csontok remegni kezdtek, egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerülnek rájuk, hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Ekkor ezt mondta nekem, profétálj a léleknek, profétálj emberfia, és mondd a léleknek, így szól az én Uram az Úr. A négy égtáj felől jöjj elő lélek, lehelyezek be a megöltekbe, hogy életre keljenek. Én tehát profétáltam, ahogy megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek, talpra álltak, igen-igen nagy sereg volt. Tehát ez egy különös látomás volt, amit Ezékiel látott. De Isten elmondta neki azt is, hogy miért adta neki ezt a látomást. Ekkor ezt mondta nekem, emberfia, ez a sok csont, Izrael egész háza, mely most ezt mondja, kiszáradtak csontjaink, elveszett reménységünk, végünk van. Ezért profétálj nekik, és mondd ezt nekik. Így szól az én Uram az Úr. Felnyitom sírjaitokat, kihozlak sírjaitokból én népem. Beviszlek benneteket Izrael földjére. Majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Lelkemet adom belétek, életre keltelek. Letelepítelek benneteket saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én az Úr, meg is teszem, amit mondtam. Tehát ebben az időben már hosszú ideje voltak fogságban. Többé-kevésbé beilleszkedtek ebbe a népbe, nem volt mindig szerencsés a sorsuk. Nagyon sokszor már elvesztették a reményt, hogy ők valaha visszatérjenek. De őrizték azt, hogy ők Istenhez tartoznak. Napjában többször kinyitották az ablakot, Jeruzsálem felé leborulva a földre imádkoztak. De hát 70 év az hosszú idő. Már elvesztették a reményt, hogy ebből ők kijönnek. És Ezékiel látomása azt mondja nekünk, hogy reménytelenül nehéz helyzetben is Isten szent lelke életet ad, megújulást ad. A napokban volt a kommunizmus áldozatainak az emléknapja. Idősebbek még emlékeznek rá, hogy mennyire reménytelennek tűnt, hogy Magyarországon is véget érjen egyszer a szocializmus. Ebben az időben korlátozták az egyházakat. A bátor és az igazságért kiálló embereket börtönbe zárták, megkínozták, nagyon sokszor börtönbe haltak meg. Vagy koncepciós perek alapján kivégezték őket. Voltak köztük lelkészek is sokan. Abban az időben besugók voltak mindenütt. Nem lehetett kimondani az igazságot. Utólag sokszor a legjobb barátokról derült ki, hogy jelentettek az AVH-nak. Hálásak vagyunk azoknak, akik ebben az időben is kitartottak az igazság mellett. Azoknak is, akik ebben az időben kitartottak az egyház mellett, a kereszténység mellett is. Ezékiel könyvében Isten szabadulást ígér, reményteljes jövőt a fogságban élő népnek. De ehhez kellett a bűntudat, a bűnbánat, a megtérés, és az, hogy újból komolyan veszik az Istennel való szövetséget. Hogy szeretettel viszonozzák az ő szeretetét, szerelmét. Azt látjuk, hogy amíg volt saját országuk, jól működő kereskedelmük, bőtermésű kertek, jó létben éltek, addig nem ragaszkodtak Istenhez. A számüzetés és a fogság kellett ahhoz, hogy belássák, mennyire eltávolodtak Istentől. Hogy egy idegen földön nem maradt más, csak a remény, hogy ők Istenhez tartoznak. Hol tart most a mi életünk? A gyülekezetünk, az országunk, a világunk. A jólét állapotánál, amikor úgy gondoljuk, nincs szükségünk Istenre, vagy a kétségbeesésnél, amikor látjuk, hogy egyre nagyobb bajban ez a világ, és Istenre van szükségünk. Eltávolodásnál tartunk, vagy a reményvesztettségnél. Vagy a megtérésnél, bűnbánatnál, újjászületésnél. Isten ma is szeret bennünket. Úgy szeret bennünket, mint egy férfi a szerelmét. Azt várja, hogy mi is szeressük őt. Térjünk vissza ahhoz a szövetséghez. A Biblia sokszor beszél Isten és ember kapcsolatáról úgy, mint férfi és nő szerelméről. Férfi és nő örök szövetségéről. Pál apostol ezt írta az efézusiaknak. Az ember azért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testvé. Nagy titok ez. Én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. Tehát a szerelem ugyanúgy Krisztus és az egyház között. A Jelenések kis könyve is úgy beszél az egyházról, a keresztény embereknek a közösségéről, mint a férje számára felékesített mennyasszony. Visszatérve Ezékiel profétához, hallgassuk úgy az ő proféciáját, mint ami nekünk is szól. Ezt az ígéretet. Tiszta szívet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és gondoskodom róla, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényemet megtartsátok és teljesítsétek. Az én népem lesztek, én pedig Istenetek leszek. A csontokról szóló látomásban Isten lelke keltette életre a harcosokat. Ma is Isten lelke az, aki életet ad a reménytelenségben, a kilátástalanságban. Kiárad a népekre, örömöt, gyógyulást hoz. Szabadulást, nevetést, szeretetet, szerelmet, lélekben teljes megújulást. Ezért imádkozzunk ezen az Isten tiszteleten, előtte azonban még énekeljük a 231-es éneknek az 5., 6., 7. versét. Uram, vedd el a mi szívünk hitetlenségét. Világosítsd meg elménk nagy sötétségét. kérünk, ronts le a gyűlölséget, kegyetlenséget ebben a világban. Engedd szent hitednek egyességét mindenütt. Uram, köszönjük, hogy az igét hozzánk is szól. Ahogy régen Izrael népe hűtlen lett hozzád, ma sem vagyunk különbek. Uram, szeretnénk visszatérni a veled való kapcsolatba, hozzád tartozni, téged megismerni. Add nekünk te szent lelkedet, hogy az járjon át, az bátorítson, az vezessen, az gyógyítson, az tegyen teljessé minket. Uram, ahogy régen, a mai világban is nagyon-nagyon nagy szükség van a te szent lelkedre. Kérünk, hogy add ezt nekünk napról napra, hétről hétre, hogy újíts meg bennünk, ahogy a kiszáradt csontokból élő emberek lettek, úgy a mi sok gonddal, kérdéssel, problémával teli életünkből, add a te teljességedet, hogy benne tudjunk erősödni, növekedni. Köszönjük, hogy te nagyon szeretsz bennünket, mint férfi a szerelmét. Uram, add, hogy legalább egy keveset ebből a szeretetből, őszintén szívből viszonozni tudjunk. Amen. Álljunk föl, és mondjuk el együtt az Úr Jézus Krisztus tartalmú kívánságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljuk a helyünket és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdettem a gyülekezeti alkalmainkat, holnap fél öttől konfirmációs foglalkozás, kedden délelőtt 10 órától lesz anyukaklub, kedden délután 6 órától lesz alfa, 7-én pénteken délután az evangélikus templomban lesz egy ökumenikus világimana. Ennek a világimanaknak mindig van egy országa, amiért imádkozunk, és ebben az évben a Cook-szigetek lesz ennek az ima témája. Francis atya fog igehirdetést tartani, aki a missziós házakban lakik, tehát ő Verdita a szerzetes. Tehát ő fogja az igehirdetés részét tartani, és hát a hölgyekkel tervezzük a többi körítés hozzá, virágokat, minden. Ez pénteken 5 órától lesz az evangélikus templomban. Ez régen női imanap volt, de most már azt mondták, hogy ez már nem csak nőknek lesz.
Gyülekezeti ház.
Ja, gyülekezeti házban lesz, nem a templomban. Az jó, mert igen, persze, bocsánat. Tehát ott még fűtés is van, és utána pici szeretett vendégség is lesz, aminek a fő témája a kókusz. Úgyhogy ez egy... Új-Zélandtól jobbra felnél fel egy picikét.
Tahititól
balra, Új-Zélandtól följebb. És hát lesz egy-két információ a szigetről is, hogyha mellette imádkozunk értük, akkor tudjunk róluk. Úgyhogy szeretettel ajánlom ezt az alkalmat. Szombaton szeretnék elmenni az alfásokkal Sárvárra. Sárvárra ez egy szombati program lesz, és akkor hirdetem a jövő vasárnapi istentiszteletet is, ami alatt ugyanígy lesz most is gyerekfoglalkozás, mint most, és a jövő vasárnapi istentisztelet úrvacsorás istentisztelet, mert ugye a héten már a bőti időszakba lépünk, ezzel megkezdődik egy hosszabb felkészülés a húsvétra, ezért jövő vasárnap úrvacsorás istentisztelet lesz. Hirdetem az adakozásnak a lehetőségét. A mai vasárnapunk hivatalosan Biblia vasárnap, ez azt jelenti, hogy akkor a gyülekezetnek a sejpénzét a Bibliatársaságnak a költségeire továbbítjuk, és lehet adakozni az adakozós kosárba is, Ott viszont a gyülekezetnek a felújítási költségeire tudunk adakozni. Hát nagyon lassan haladnak a dolgok, árajánlatban iszonyatosan nagy árakat kapunk, ilyen hatalmas másfél milliós összeg akár itt a templombeleállati hídnak a felújításához, meg hasonlókhoz, mert ott is már elkorhadt a faanyag, szóval van sok minden, amit itt a templomban, hát egy 30 éves gyönyörű, már lassan 30 éves gyönyörű templomunk van, ami már egy felújításra szorul. Tehát itt is iszonyatosan nagy árak vannak, egyébként a gyülekezetnek a fenntartási költsége is növekszenek, óriási gázszámlát kaptunk, meg hasonlók, úgyhogy szeretettel kérjük, hogy kevesen vagyunk ebben a gyülekezetben, és nekünk kell valahol fenntartani ezt a közösséget, úgyhogy ki mennyivel tud, kérjük, hogy járuljon hozzá ezekhez a dolgokhoz. Zárásként énekeljük a 206. éneknek mind a négy versét, az utolsó verset énekeljük fennállva állás előtt.
Egek nagy királyom, magasztalunk néged, lényen neved ne dicséred. Unandó és gyarló, életünk át járja, vételek kegyelmet árja. Jöjj, segíts, jóra hints, rólad szengem nyelvünk, én a lélekeljünk. Dicsérjen világon, alkotott hatalmát, mindennek felett uralmát. Hirdesse a csillag, ránk sugárzó fénye, mi csodás az Isten lénye. Nagy ég volt, nap és hold, ég ott fennben jártok, és őt állátok. Zengjen minden szépen, boldog hála ének, a világ teremtő ének. Nagy kegyelmessége, gondot visel rólunk, számon tartja minden gondunk. Éppen fent, földön nem, állj a szép jósága, nagy év adnossága. Hallelujád szemben, magasztalva ányad, Krisztus által jó atyára. Az Isten élő, igaz hittel féle, és a szíved Jézus éle. Boldogság, őt várd rá, fenn az ég borában, ó, félvában.
A mennyei atya szeretete, Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájan ti véletek.